Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet egyházunk az ígéretés alapjául rendelte, és megírva találjuk Máté evangéliumában a 18. fejezet 21. versétől kezdve a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. A szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy hozzám türelemmel, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Ámen, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, el nem tudom mondani azt, hogy mennyire nehéz arról az igéről prédikálni, és hogy mennyi vívódás volt bennem, amíg készültem erre az istentiszteletre. Egyáltalán azzal, hogy vállaljam-e ennek az igének a felolvasását ma. Mert még egyszer hangsúlyozom azok számára, akik nincsenek otthon az egyházi életben, az evangélikus istentiszteleti rendben, hogy ezeket az igéket mindig az előző év második felében vagy vége felé választják ki püspökeink, nem a nemzeti ünnepekre tekintettel, hanem az egyházi esztendőre való tekintettel. És külön érdekessége a dolognak az, hogy a megbocsátás témája nem mindig kerül elő az egyházi esztendő során, mert különböző hosszúságú, tudjuk, hogy húsvét ünnepe is mindig mozog ide-oda, és éppen ezért a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok adventig különböző hosszúságúak, és ez már a vége felé van, a 22. vasárnap nem mindig kerül bele az egyházi esztendőbe. Így kimondottan a megbocsátás témaköre nem mindig kerül terítékre az istentiszteleteken. Most igen. Most valami különös egybeesés tapasztalható, akár olyan szempontból is, hogy a 60. évfordulót itt ünnepelhetjük a rendes vasárnapi istentiszteletünkön. És van ebben valami szépség. Amikor felkeltem reggel, és kitűztem az 56-os plakátokat amelyek Pintér Bélának a koncertjére hívogatnak, az ő éneke is ugye meghallgatható már 56-ról, és kiléptem a harapós, hűvös, hideg reggelre, akkor olyan benyomásom volt, nem tudom, hogy másnak is volt esetleg ilyen érzése, hogy mint a húsvét lenne. Mint egy ilyen csípős húsvéti reggel. És két szempontból is gondolok erre, hogy ez tényleg így van. Az egyik az, hogy hát minden vasárnap egy feltámadási ünnep nekünk, keresztényeknek. Minden vasárnap azért van, mert feltámadt Jézus. Minden vasárnapon ezért gyűlünk össze. Semmi más értelme nincsen az egésznek. Van feltámadás, van új élet Jézusban. És hát a másik pedig az, plakát ezt hirdeti, hogy 56 él. Nem temettük el. Van feltámadás. És annak ellenére választottam, hogy beszélek arról, ami ki van jelölve a mai vasárnapra, hogy mennyi vívódás volt bennem, mert azt gondolom, hogy fontos nagyon őszintén beszélni erről. Egyik lelkész testvérünk, aki 10 évvel ezelőtt, tehát ugye ez az 50. évforduló volt, feltett egy interjút arról, hogy Mansfeld Péternek az öccsével beszélgetett, készített interjút a Híd magazinba. Biztos többen találkoztunk már akkor vele. Azt hiszem valahol Budán dolgozik, mint fodrász. És az interjú arról szólt, hogy 56 egyik legfiatalabb mártírjával mi történt, és hogyan dolgozza fel az események után fél évszázaddal az élő öccs. Ugye 1956-ban fogták el Mansfeld Pétert, és ítélték halálra, de hát ő akkor még csak 15 éves volt. Meg kellett várni, amíg betölti a 18. életévét, úgyhogy 1959. március 21-én méltóképpen ünnepelték a Tanácsköztársaság 40. évfordulóját. Kötél általi halálra ítélték, külön kegyetlenség az, hogy 13 percen keresztül folyt a haláltusra ott a kötélen, és nem szólt közbe a hóhér, hogy könnyítsen neki. 18 éves gyereket. És akkor őszintén kell beszélni, hogy hogyan lehet megbocsátani. Amikor Pécelen az istentisztelet után kiálltam és mindenkivel kezet fogtam, mindenki érezte, hogy itt tényleg komoly dologról van szó, és volt is, aki mondta, hogy tényleg, hát tisztelendő, hogyan lehet megbocsátani annak, aki kihúzza a talajt a lábam alól. Vagy a másik elmondja, hogy innen Istaszeg felől jöttek a tankok, az oroszok Pécerre, és lövöldözés volt, és felébredt az egyik kisgyerek az egyik házban, elkezdett sírni, az anyuka gyertyát gyújtott. A tank átment a házon. Azt gondolom, hogy teljesen jogos, amikor Mansfeld Péternek az öccse azt mondja ebben az interjúban, hogy bosszút esküdött. Aztán későbbiekben rá kellett, hogy jöjjön arra, hogy már nincs is kin bosszút állni, már nem élnek. Nincs kinek megbocsátani, fogalmazott ebben az interjúban. Aztán utána később, ahogyan foglalkozott az egész témával, arra jutott, hogy de hát ki a hibás? Az egyes ember? És aztán így fogalmazott, hogy hát az egész rendszer. És utána úgy módosult a bosszúja, hogy ha lehetőség lesz, akkor nyilvánosságra szeretné hozni a neveket. Azért mondtam el ezt, hogy természetes érzés a harag, természetes érzés a bosszú, természetes érzés a bűn büntetésére irányuló vágy. Senki ne gondolja, hogy rosszul érez. Senki ne gondolja. Templomban sem. Gondoljunk arra, hogy milyen megdöbbentő volt az, amikor vannak bibliai példák erre. Ott van Ézsau és Jákob története, amikor Jákob ugye átveri az apját, becsapja a bátyját, és akkor Ézsau természetesen bosszút esküszik, hogy megöli Jákobot, amint az apjuk meghal. Addig még nem, de utána igen. És akkor Jákob menekül, visszatér Háránba, a rokonságába, 1000-1500 kilométer távolságra. 20 évig van ott Lábánnál. 20 év kellett ahhoz, hogy ennek a két testvérnek a lelke meggyógyuljon. A vétkesé is, a másiké is, hogy aztán visszatérve, sírva tudják egymást átölelni. De már akkor Izsák, Rebeka, a szülők nem éltek. Többet nem látta őket Jákob. Logikátlan dolog bocsánatról beszélni. Jogos a düh, hiszen az a logikus, hogy miért ne vehetnénk revansot. Logikátlan és igazságtalan ilyen szempontból a megbocsátás. Mert ellent mond minden észérvenek és logikának. És hadd tegyem hozzá, a példázatbeli, tehát amivel szenvedtem, a példázatbeli király is hasonlóképpen cselekszik. A példázatbeli király ugye az Istent testesíti meg. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Tartozik neki az egyik szolgája 10 000 talentummal. Mivel királyról van szó, királyi talentumról van szó. A királyi talentum kb. 49 kg aranynak felel meg. 49 kg arany. Nem tudom, hogy az Egyesült Államoknak van-e 10 000 talentum vagyona. 10 000 talentum arany. Van a másik szolga, a szolgatárs, aki viszont 100 dénárral tartozik a szolgatásának. Ez a 100 dénár, ez 100 napi munkabért jelentett abban a korban. Egyik lelkész testvérünk úgy látszik, hogy matematikában nagyon jártas, mert kiszámolta itt az arányokat. Azt mondja, hogy ha egy napi bér 1 drachma, akkor 1 talentum arany az 6 000 napi bér. 6 000 napi bér. Magyarul 20 évi munka. És akkor tovább számolt, akkor 10 000 talentum arany, az 200 000 évi munka. 200 000 évi munka. Ez meghaladja még azt is, amikor halljuk, hogy Amerikában mondjuk valakire kiszabnak 100 év, meg 150 vagy hány év börtönt. Ez 200 000 évi munkát jelent. Azt tudjuk, hogyha kutatják a Biblia tudósok, hogy mi az, ami valódi, eredeti, echte Jézusi példázat, hogy az az, amelyik ennyire kiélezi a mondani valóját. Tehát Jézus ennyire kiélezte. Soha nem köszörült el az éleket. Soha nem volt az ő beszéde, hogy hát vagy-vagy, lehet így is, lehet úgy is értelmezni. Soha. Nagyon rendkívüli módon élezte ki, és fogalmazott szélsőségesen. És itt még nem állunk meg, mert folytatódik a képtelenség. Ugye találkozik tehát a szolgatárssal, ez a szolga, akinek elengedték ugye az adósságát, ezt a 200 000 évi munkát, elengedték neki. Találkozik a szolgatársával, aki 600 000 részével tartozik az övének. Ez azt jelenti, hogy valaki tartozik nekünk, képzeljék el, 600 000 forinttal, a másik pedig csak 1-jel. Magától értetődő, hogy nem törődünk az 1 forinttal. Tehát mi sem természetesebb az, hogy elengedje ezt az 1 forintot, hogyha így mondjuk, hiszen ő 600 000-szer több tartozást, annyival több tartozást engedtek el neki. Vagyis a logikátlanság, hogy nem szabad elengedni, nem szabad megbocsátani, nem lehetséges, itt már logikussá válik. Logikus, hogy elengedem. Ez most azt jelenti, hogy akkor nincsen következménye, az emberiség számtalan, embertelen, kifejezhetetlen mértékű bűneinek? Nem tudjuk kifejezni azt a rengeteg szörnyű kegyetlenséget, ami történik ma is körülöttünk. És ez azt jelenti, hogy most akkor Isten mindent megbocsát? Van egy nagyon jó Zsoltár, ezzel kapcsolatban a 145-ös Zsoltár, hogy az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Megtartja az Úr mindazokat, akik szeretik őt, de a bűnösöket mind elpusztítja. Azt veszem észre, hogy egyre többen nincsen kibékülve azzal, hogy ilyen mondatok vannak az Ószövetségben, hogy a bűnösöket mind elpusztítja. Pedig hát, hogyha belekerül az ember egy ilyen igazán súlyos helyzetbe, hát követeli az ember az igazságosságot, követeli az ember, hogy a bűn meg legyen büntetve. Isten számon kér. A király ebben a példázatban számon kér. Ezt a kérdést vizsgálta egy horvát nemzetiségű teológus is, Miroslav Volf, méghozzá hát nem az íróasztal mellett, hanem amikor a délszláv konfliktus volt, amikor halomra ölték egymást az emberek. Azt mondja, ha Isten nem gerjedne haragra az igazságtalanság és a csalárdság láttán, és nem vetne végképp véget az erőszaknak, Isten nem lenne méltó a tiszteletünkre. Csak akkor lehet kizárni, hogy mi magunk egyáltalán ne hagyatkozzunk erőszakra, ha csak az Istentől származó erőszakot tartjuk jogosnak. Tételem, hogy ugyanis az erőszakmentes cselekvés feltételezi az isteni bosszúba vetett hitet, bizonyára nem nyeri el számos keresztjén, különösen nyugati teológus tetszését. A kertvárosok nyugalma kell amatétel megszületéséhez, amely szerint az emberi erőszakmentesség abból a hitből fakad, hogy Isten nem hajlandó ítélkezni. Felperzselt, ártatlan vértől átitatott földön ez a tétel meghal. És amint elnézzük halálát, érdemes elgondolkodnunk a liberális gondolkodás egyéb kellemes csapdáin. Vagyis Miroslav Volf arra hívja fel a figyelmet, hogy egyetlen dolog az, ami kiveheti a kezünkből a kardot. Hogyha tudjuk, hogy lesz igazságszolgáltatás, hogy van ítélet, hogy Isten elé kell állnunk valamennyünknek. Ő biztos, hogy mindent helyre fog tenni. És ekkor már nem kell nekünk megtenni ezt. Hogyha nem hiszünk abban, hogy van ítélet, akkor nekünk kell a kezünkbe venni az ítéletnek az irányítását. És ez nem vezet jóra. Isten számon kér, lásd a példázatbeli királyt, és de a másik, amit szintén meg kell látnunk, hogy megbocsát. Lásd a példázatbeli királyt, elenged. Mert a véges ember számára lehetetlen elérni a végtelen Istent, mert a gondolataink, a logikánk, a szeretetünk végessége kijelölik életünk határait, és képtelenek vagyunk távol maradni a bűntől. És ez egy elveszett állapot. Erről beszél a Szentírás. És ebbe a zárt rendszerbe értelmetlen a megbocsátás. És mit csinál a példázatbeli király? Mit csinál az Isten? Jézusban emberré lesz, vállalja a zárt rendszerbe való belépést, vállalja a gonoszság, a gyűlölet következményeit, és ott van, ahol ez történik. Szétfeszíti ezt a rendszert, és átadja az örök élet ajándékát, és ő viszi el a balhét. Ő viszi el a bűnök büntetését. Ő fizeti ki. Ember nem tud 200 000 napon keresztül dolgozni. Ő tudja 7 milliárd embernek, vagy 14 milliárd embernek, akárhány milliárd embernek a tartozását elhordozni. Ő az örökké való Isten. És innen már érthető a megbocsátás. Mert amit kapunk Jézustól, az több, mint a 10 000 talentum. Hogyha nem tesszük, a megbocsátást, akkor nem értjük a lényeget, akkor nem értjük a megajándékozottságunkat, magyarán nem értünk semmit. Akkor lemaradtunk mindenről. Félreértés ne essék, nem arról fogok prédikálni, vagy nem arról akarok prédikálni, hogy bocsáss meg. Azért, mert képtelenek vagyunk rá. Emlékszem arra, amikor valaki így keserűen mondta nekem, hogy hát nem tudsz megbocsátani, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy igazad van. Nem. És már akkor éreztem, hogy nem haragszom. De nem én vagyok az, aki megbocsátok. A király az, aki megbocsát, figyeljük meg. A király bocsát meg, az Isten bocsát meg, és csak ő változtathatja meg a szívünket. Tehát nem arról akarok prédikálni, hogy bocsáss meg, hanem arról, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. És ez elvégez mindent benned. Egy barátom jut eszembe, akinek autóval esete volt, szabálytalanul előzött, egy anyát és egy fogyadékos gyermeket szállított, egy evangélikus gyülekezetnek a tagjai voltak ők, és így segített ennek az anyának, meg a gyermekének, hogy szállítgatta, ahova szükséges, és egyszer szabálytalanul előzött. Ő életben maradt, az anya is, meg a gyerek is meghalt. És a bírósági tárgyaláson az anyának az élő lányait kérdezte a bíró, hogy akarja-e, hogy büntetést kapjon a vétkes. És azt mondták, hogy nem. Ez a megbocsátás. Nem. Felfüggesztett börtönt kapott, meg talán 10 éve tiltották el a vezetést. Azóta ez letelt. Nagyon nehéz dolog. Nem. Nem akarom. Ahogyan Isten mondja, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. A megbocsátatlanságnak súlyos következményei vannak, egy pszichiátert kérdeztek. Azt mondta, hogy legtöbb esetben a depresszió mögött valahol ott van, ott húzódik meg a megbocsátatlanság. A paranoiás tünetek mögött, amikor mindig azt gondolom, hogy a másik rosszat akar nekem, mindig kitolnak velem, bemagyarázzom magamnak, mindig valamiféle megbocsátatlanság van. Magas vérnyomás, sok-sok betegség. Pécelen a templom meg a kis gyógyszertár egymás mellett van. Viccesen szoktuk ott egymással mondani a Gyöngyivel, hogy ha többet járnának az emberek ide, kevesebbet kellene a szomszédba. Ez egészen biztos, hogy így van. Egészen biztos, hogy így van. De hát az ember nem hisz. Az ember nem hisz. A másik pedig az, hogy amikor a megbocsátás témájáról tanultunk a lelki gondozásban, akkor az előadónk ezzel a mondattal kezdte, amit a könyvében le is írt, hogy az emberiség legnagyobb teljesítménye a megbocsátás. És ezen már akkor ott elámultam, hogy ilyen megfogalmazást nem hallottam még. Az emberiség legnagyobb teljesítménye a megbocsátás, mert azt mondja, számtalanszor kapunk megbocsátást és adunk. Annak ellenére, hogy ez lehetetlen nekünk, nem tudunk megbocsátani, mégis lehetővé válik. És mi van akkor, hogyha nem jutunk el odáig, hogy megbocsássunk? Erre is nagyon-nagyon jó dolgot mond ez a pszichiáter, hiszen valamikor nem jutunk el odáig, nem lélekben nem tudunk felkészülni, hát idő kell ahhoz, hogy felolvadjunk, idő kell ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy odalépjük a másikhoz, idő kell ahhoz, hogy a másik fogadja a bocsátkérésemet, idő kell ahhoz, hogy kimondjam. Nem mindig van rá idő, mert el kell menni, mert rohanni kell. Mert lehet, hogy el kell utazni a időközben külföldre a másiknak. És ezt kérdezik, hogy mit csináljon akkor az ember? És azt mondja, meg kell előlegezni. Azt kell mondani neki, hogy most nem tudok megbocsátani, de biztos, hogy meg fogok bocsátani. Mit mond a pszichiáter? Azt mondja, hogy mert a Bibliában is Isten megelőlegezte a megbocsátást. Hát azt mondja a Szentírásban, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus már akkor meghalt értünk. Ez olyan fantasztikus dolog. Minden benne van, ami az életre kell a Bibliában. Minden benne van. És hogyha nem tesszük, tönkre megyünk, szétesünk. A bűn szétszincál. Van lehetőségünk, mert megelőlegezte Krisztus a megbocsátást, amikor még bűnösök voltunk, amikor még nem éltünk, amikor még nem tudtunk róla, amikor még nem tudtunk hinni. Két mondatot mondok még, hogy mit nem jelent a megbocsátás. Nem jelent hiszékenységet, nem jelenti azt, hogy ha valaki játékszenvedélyében szenved, és éveken keresztül elveri a családjának a pénzét, akkor mindig hinni kell neki. Nem. A szinkostárs. A szinkostárs. Akkor, hogyha ha ez van, az segít csak egy embernek, hogyha elküldik otthonról. Volt ilyen. Akkor döbbent rá, hogy neki meg kell változnia. Amikor tapasztalta, hogy most már nem hisznek neki. És nem támogatják a játékszenvedélyében. Ez segít abban, hogy visszatérjen. A másik pedig nem jelent következmény nélküliséget a megbocsátás. Nem azt jelenti, hogy akkor egy bíró azt mondja, hogy hát akkor engedjük el ezt a gyilkost. Nem ezt jelenti. Luthernek nagyon fontos tétele az, hogy kettős kormányzás van. Evangéliummal, mondja Luther, saját magunkat kell kormányozni. Saját döntéseinket. Az államot, a világot nem lehet evangéliummal kormányozni. Nem lehet kiállni a határvonalra és prédikálni a megbocsátást. Egy katonának védelmeznie kell az országot. De nem jelenti a hiszékenységet, nem jelenti a következmény nélküliséget a megbocsátás, de jelenti az ember gyógyulását, jelenti az ember megújulását, és jelenti az örök életet mindnyájunk számára. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, tudjuk azt, hogy lehetetlen a megbocsátás nekünk. És tudjuk azt, hogy neked lehetőség. És te már meg is tetted, megelőlegezted nekünk a bűnbocsánatot. Urunk, tekints ránk kegyelmesen, könyörülj meg a mi vergődésünkön, amikor szeretnénk változni, szeretnénk valamiképpen megújulni, szeretnénk a bűn büntetését is meglátni, és nem tudjuk, hogy ez mivel jár. Nem tudjuk, hogy ránk milyen hatással van. Nem tudjuk, hogy velünk mi lesz akkor, hogyha megbünteted a bűnt. Urunk, látod, hogy mennyire képtelenek vagyunk arra, hogy az életünket rendbe tegyük. Ezért kérünk téged, hogy te légy velünk, te légy ezzel a nemzettel is, hogy ne szakadjon szét, ne menjen tönkre, hanem a te világosságodban új utakra léphessen. Amen.